Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A mai naprakészben a schengeni kudarc került terítékre. Cseke Péterrel, a Transtelex főmunkatársával szálazzuk szét a sikertelenség okait, majd belpolitikával folytatjuk. A szuperválasztási évre készülő pártok népszerűségéről, a szélsőjobb oldal megerősödésének a veszélyeiről és az államfőválasztáson felmerülhető nevekről beszélgetünk. Köszöntelek, Péter, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm, hogy érdekel a véleményem, és üdvözlöm én is a hallgatókat.
Schengeni csatlakozás, ez az egyik témája a mai beszélgetésünknek. A Bel- és Igazságügyi Tanács ma ülésezett, tegnap is volt egy ülés, és hát ahogy már korábban belebegtették, a Románia csatlakozásáról nem tárgyaltak, tehát Románia továbbra is a schengeni ajtóban, vagy ha úgy tetszik, a schengeni előszobában marad. Annak ellenére, hogy voltak olyan hangok, amelyek szerint hát lehettünk volna optimisták, vagy volt okunk az optimizmusra. Papírforma szerint alakult minden ma, Péter?
Hát én most szétválasztanám a tényeket a spekulációktól. Először a tényeket mondanám, tehát köztudott, hogy ugye induljunk ki, nem fogom nagyon elnyújtani, ne ijedj meg, de mindenképpen a kiinduló pont a Bel- és Igazságügyi Tanács tavaly szinte kereken egy évvel ezelőtti ülése, amikor ugye Ausztria megvétózta a Bulgária és Románia csatlakozását, Hollandia pedig Bulgáriáét. Most azóta mi változott? Hát nem sok. Lévén, hogy az osztrák álláspont hajthatatlannak bizonyult, legutóbb nem is olyan rég nyilatkozta, azt hiszem az osztrák belügyminisztérium vagy külügyminisztérium szóvívője, hogy nem változott az álláspont. Bécs szerint a schengeni rendszer úgy, ahogy van, nem működik, és amíg nem működik, addig fölösleges bővíteni, pontosabban a térséget, és azért nem működik, mert a migráció és fenyegetettség miatt 11 tagállam már gyakorlatilag visszavezette a határellenőrzést. Tehát az osztrák álláspont a hivatalos, az változatlan. Utána a következő fontosabb fejlemény, ami a tényekhez tartozik, az volt, hogy november közepén a évvégi Bel- és Igazságügyi Tanács napirendi pontjait közzé tették, hivatalos napirendi pontjait, és azok között, nem hivatalos, ezt így hívták, hogy idéglenes napirendi pontja között már szerepelt a schengeni térség bővítése. Ez volt november között a tájéken, és utána a legfrissebb információ az volt december 1-én, tehát 5 napja frissítették a napi rendet, és arról lekerült már a schengeni csatlakozáshoz szóló szavazás, helyette egy vitát ütemeztek be erről a kérdésről. Tehát azt nem mondanám, hogy a Bel- és Igazságügyi Tanács mai ülésen egyáltalán fel sem merült a két ország csatlakozása, csak nem volt róla szavazás. Tehát nagyjából ezek a tények, amihez mondom, egyik nagyon fontos eleme a tényeknek, hogy az osztrák álláspont nem változik. Mik a spekuláció? A spekuláció, és ezek egyik egybehangzóak, tehát több a témára rálátó, de nem igazán illetékes politikus nyilatkozott erről a napokban, főként európai parlamenti képviselők.
Viktor Negrescura gondolsz?
Igen, de többen, Rárés Bogdántól elkezdve... Viktor Negrescu az egyik, akkor van még a volt úszer és belügyminiszter, nem jut hirtelen eszembe a neve. Neki is, ezek a nyilatkozatok nagyjából egybehangzóak, és arról szólnak, hogy mégis van egy halvány remény arra, hogy még idén pozitív döntés szülessen, kompromisszumok révén. A kompromisszum lényege az, hogy a két ország, vagy legalábbis Románia, most maradjuk Romániánál, két lépcsőben fog csatlakozni a schengeni térséghez. Jövő tavasszal, márciusban a reptereken szüntetik meg a határellenőrzést, és valamikor jövő év végén a szárazföldi határ átkelőket is gyakorlatilag kinyitják végre. Na most azért mondom, hogy és plusz Én ide sorolnám a témára rálátással rendelkező, de nem illetékes politikusok közé kellene, honnan rendélyes elnököt, aki 10 napja egy kolozsvári kerekasztal beszélgetésen szó szerint így fogalmazott, hogy van egy halvány remény mégis. Na most, hogy ez így van, nyilván majd az év végéig kiderül, de a már emlegetett román EP képviselők fenntartják, hogy nem szerepelt ugyan tegnap és a mai nevelés igazsági tanács ülésén a szavazás a schengeni csatlakozásról, viszont összehívhatnak az év végére egy újabb rendkívüli ülést, ehhez viszont idő kell, tehát időt akar nyelni a román diplomácia előkészíteni, mert meg lehet addig győzni Ausztriát az álláspontja megváltoztatására. Itt még a képletben az elég fontos tényező Bulgária. Mint említettem, a hollandok csak a bolgár csatlakozást ellenzik. Bulgária esetében van még egy érdekes fejlemény, és pedig az, hogy a tavalyi vétó után Hollandia kért egy újabb szakértői bizottsági látogatást Bulgáriába. Ezt Európai Bizottság koordinálja, ezt a delegációt. Nekik véget ért ez a látogatások, ahol nyilván a bolgár határvédelmet ellenőrizték, és a schengeni rendszerrel való kompatibilitásukat. És éppen ma nyilatkozott az Európai Bizottság belügyi biztosa Ylva Johansson arról, hogy az a jelentés, amit a szakértők megfogalmaznak, pozitív lesz, és ennek megfelelően elképzelhető, hogy a holland parlament ezekben a napokban, talán ezen a héten már rá fog bolintani Bulgária schengeni csatlakozására. Ne felejtsük el, hogy az országot még mindig az a Mark Rutte vezeti, aki hiába voltak ugye választások, nincs új kormány, aki Románia schengeni csatlakozását támogatta, tehát gyakorlatilag Ausztria egyedül marad majd a vétójával, ami szintén kedvez Románia számára. Egyébként állítólag azért is került le végül ma napirendről ez a kérdés az EU belügyigazságügyi tanácsának ülésén, mert meg akarják várni a felek a holland álláspontot. Tehát ezt a parlamenti szavazást a bulgáriai jelentésről. Na, tehát összefoglalva, lehet, hogy kicsit hosszú voltam, de hogy mondom, a spekulációk azok, amik optimistábbak, vagy óvatosan visszafogottan optimistábbak, de ezek szerint létezik egy olyan forgatókönyv, hogy két lépcsőben mégis csatlakozzon Románia a határellenőrzés nélküli térséghez.
Kötölin Predoyú belügyminiszter azt nyilatkozta, hogy mindenféle spekuláció árt a megbeszéléseknek, árt a schengeni csatlakozásért folyó tárgyalásoknak, úgyhogy ne spekuláljunk, ne ártsunk a csatlakozási tárgyalásoknak. Beszéljünk inkább arról, hogy az, ami itt eddig történt, gyakorlatilag 2012-től mostanig, az kinek a kudarca? Kinek a kudarca az, hogy Románia még mindig csak abban az ajtóban, vagy abban az előszobában toporog, és vannak ilyen élcelődő megjegyzések is, hogy mire oda kerül Románia, hogy a schengeni övezet teljes értékű tagja legyen, addig meg fog szűnni a schengeni övezet. És ne kezd azzal, hogy kérlek, hogy ez az osztrák belpolitika, vagy a holland belpolitika. Túl azon valakinek a kudarca az, amit most látunk?
Hát fogalmazhatunk úgy is, hogy az Európai Unió kudarca, az Európai Unió mint közösség, mint intézmény kudarca lévén, hogy ne felejtsük el, hogy tulajdonképpen a schengeni csatlakozás az nem egy kiváltság, az kötelezően együtt jár az EU csatlakozással, ugye? Hát a Románia csatlakozási szerződésében is szerepel, hogy óhatatlanul Schengen tagja lesz Románia, amint teljesíti az ezekkel járó feltételeket. Román fél fenntartja, és mégis nincs okunk kétségbe vonni, hogy ezek a kritériumok teljesültek, ennek ellenére nem fogadták be Romániát ebbe a térségbe, és akkor itt nyilván aztán már lehet bogarászni, hogy milyen érdekek mentén születtek ezek a negatív döntések. Én azt viszont kronológikusan végig lehet követni, hogy ugye korábban nagy, erős tagállamok ellenezték a román Schengeni csatlakozást, összekötötték az ellenőrzés és együttműködési mechanizmussal, ugye mi a igazságügyi reformot felügyelte és követte nyomon, ami szintén egy tulajdonképpen politikai döntés volt, és nem az EU szabályainak felelt meg. De sikerült ugye a német, a francia ellenállás, Franciaország tényleg egy nagyon fontos tényező volt ebben a kérdésben, pontosabban, amikor attól kapott lendületet tulajdonképpen Románia Schengeni csatlakozása, amikor Macron kijelentette, hogy most már semmi kifogásuk a franciáknak, mert ugye az egyik legerősebb tagállam támogatását élvezte Románia. De azt szerintem most már ez, nyugodtan lelkismert furdalás nélkül az osztrákokra lehet kenni, lévén, hogy tényleg gyakorlatilag román szempontból egyedül ők ellenzik a csatlakozást. Hát persze körül lehetne nézni Bukarestben is, azért ne felejtsük el, hogy amikor megtörtént ez a hatalomváltás nélküli kormányváltás, most Szőcs Levente bukaresti kollégádat idézem, rádiós kollégádat, vagyis miniszterelnököt cseréltek a koalícióban, akkor a külügyminiszter is ment, Bogdan Aurescu, és sokan pont a schengeni kudarc számlájára írták. Másfelől, nézd, azt mi nem tudjuk, és itt most éppen az általad idézett jut eszembe, belügyminiszter, hogy tulajdonképpen a színfalak mögött a diplomáciai csatornákon még zajlanak. Az biztos, hogy nem nyilvános vitákon dől el ez a kérdés, hanem diplomáciai csatornákon. Tehát én nem merem azt állítani, hogy a román fél, a román diplomácia nem tett meg mindent, hogy az osztrák vétón változtasson. Az tény, hogy Klaus Johannis is bírálják az államfőt, aki ugye végül a külpolitika irányítója ezért a kudarcért, névén, hogy ő egyetlen, ő az, aki az EU vezető szervének, az Európai Unió tanácsának a tagja, pontosabban a tagállami kormányfőket és államfőket tömörítő testület tagja, ez a legmagasabb szint, ott szoktak eldőlni a legfontosabb kérdések, így ilyen szempontból nyilván rá is hárul felelősség. De mondom, ez az Európai Unió, mint intézmény kudarca, hogyha vannak olyan tagállamok, akik több mint 10 évvel a csatlakozás után sem tudták, sem vették fel abba a térségbe, amit tulajdonképpen a tagsággal együtt jár.
Romániának és Bulgáriának eredetileg 2011-ben kellett volna a schengeni térséghez csatlakoznia. Elhangzott az, hogy a több nyugat-európai tagállam sorozatosan emelt kifogásokat a két ország felvétele ellen, és hát kezdetben a korrupció és az igazságszolgáltatás reformjának az elmaradása volt az, amire mutogattak. Ha nem fog megtörténni a schengeni csatlakozás részben, mert ugye ilyen több lépcsős csatlakozásról beszélünk, ha az létrejöhet most, vagy megvalósulhat most decemberben, akkor a választásokat mindenképpen, a szuperválasztási évet mindenképpen meg fogja határozni a Schengen kérdés. Várható szerinted Európai Unió ellenes hangulat jövőre?
Nem, aztán én nem mondanám le, nem fogalmaznék úgy, hogy mind a négy választásra rányomja a bélyegét, de az európai parlamenti választásra mindenképpen, ami ugye elvileg pont az Európai Unióról szól. Tehát a közvetlen eredmény, és erre már tavalyi vétó után felhívták a figyelmet a romániai politikusok is, elemzők is, az euroszkepticizmus növekedése lesz, és ami nyilván azzal jár, hogy nő az úgynevezett euroszkeptikus pártok támogatottsága. Nyilván nevén nevezhető az AUR, a Románok Egyesülése Szövetség, vagy az ultraradikális SOS Románia, a diánásosak, az AUR-ból kiszakadt diánásosak pártjának támogatottsága, ami nyilván nagyon kedvezőtlen lesz a romániai politikai légkörre, meg egyáltalán az ország Budapest irányára.
Már itt a pártok támogatottságánál tartunk, az Inszkop közvéleménykutatónak van egy friss felmérése arról, hogy hogyan állnak a pártok, és ha most vasárnap lennének a választások, akkor mintegy 10% pontos előnnyel nyerni a választásokat a Szociáldemokrata párt 30%-kal, a mögöttük következik a Nemzeti Liberális Párt 20,2%-kal, és utánuk következik az AUR 19,6%-kal, és ahogy te említetted, bejutna a parlamentbe Diana Sosak SOS Románia pártja is. Az, hogy ezt mutatják a közvéleménykutatások, meg kell azon lepődnünk, vagy igazából illeszkedik ez a támogatottság az előző hónapok trendjébe?
Az első két párcról csak annyit a PSD-ről, hogy őket folyamatosan, amióta koalícióban vannak, de szerintem azelőtt is ilyen 20% körül plusz-minusz mérték a PSD-t, a liberálisokat is 30% körül plusz-minusz. Nyilván voltak hullámvölgyek, különösen a liberálisok esetében, de gyakorlatilag elég konstans a támogatottságuk. Az alsó feltájban, ami észrevehető volt, ha már trendekről beszéltünk, hogy a AUR helyet cserélt szép csendben az USZ-ével, tehát már az AUR a harmadik, ha csak nem a második, mert ugye hiba határon belüli az eltérés a PNL és az AUR között, legnagyobb politikai, vagy legtámogatottabb politikai erő Romániában. Tehát ez volt az egyik fontos fejlemény, az USZ-é a negyedik helyre szorult, és akkor hát ez a Diana Sosak-féle párt tündöklése, parlamenti küszöb felett mérése, ez most a úgymond meglepetés, mert azért tényleg meglepetés. Csak eszembe jut, hogy annak idején a 2020-as választások előtt szinte senki nem hallott. Abban én, aki a belpolitikai újságírásból éltem, hallottam nyilván George Simeonról, mert az Uzsvölgyi temetős cirkuszokról, arról is, hogy van egy pártja, de azért mégis döbbenet volt, amikor 9%-ot ért el a választásokon. Azért is volt meglepetés, mert őket egyszerűen nem mérték. Most annyiban sokkal jobb helyzetben, hogy most Diana Sosakáikat mérik, hát legalább látjuk, hogy mire vagyunk felkészülve. Hogy a trendhez igazodik-e, ez volt a kérdés. Nyilván itt, ha nem tudom, észrevetted-e, hogy Diana Sosakka gyakorlatilag kölcsönözte a George Simeonék harcmodorát, ezt a gerilleszerű politizálást, és ami nagyon fontos, a közösségi oldalak használatát az üzenetük eljuttatására. Ugyanúgy, ahogy George Simeon folyamatosan a telefonjával a kezében, tehát filmezi magát, és úgy üvöltözik a parlamentben. Sosak is ezt az eszközt veti be, és ez úgy tűnik, hogy a közösségi oldalak, és most nem akarom nagyon elvontá tenni, de ugye ezeknek vannak algoritmusai a Facebooknak, amelyek a virálisnak tűnő posztokat, közvetítéseket nagyon sok felhasználóhoz eljutatja, és egy ilyen lavinaszerű effektust indít be, ez a viralitás a közösségi oldalakon, ami úgy látszik, hogy ezt eredményezi. De miért eredményezi ezt? Mert úgy, hogy arra, amit Diana Sosak vagy akár George Simeon mond, van igény. Tehát meg tud győzni választókat. Most, ha a big picture-t nézzük, ugye ne felejtsük, az elmúlt 15 évben, most nem akarok pontos számot mondani, lehet, hogy még több, két párt kormányzott Romániában, együtt vagy külön-külön. Ugyanazok a szereplők, a PSD és a PNL. Volt ugye korábban a Demokrata Liberális Párt, a Bokféle, a Boszészkuféle, de az ugye egyesült a liberálisokkal. De el lehet mondani, hogy ez a két párt. Nagyon vegyes eredményekkel kormányoztak, ezt mutatja a közhangulat is. És van egy olyan választói réteg, amelyik megelégelte ezeket az úgynevezett fősoldó pártokat, és nyitna az rendszerellenes régi rendszert lebontani akaró új pártok irányába.
De hogyha már ott van, új pártok felé akarunk nyitni, akkor ott van a Mentsétek meg Romániát szövetség, amely egy fokkal azért szalonképesebb, mint az AUR vagy az SOS Románia.
De ez lett volna a következő mondatom, hogy két ilyen párt tűnt fel a porondon, az egyik korábban a Mentsétek meg Románia szövetség, és a másik aztán ilyen üstökösként robbant be, a Giorgio Simeon féle AUR. Na most az USZER-nél meg azt kell tudni, hogy nyilván egy tényleg egy progresszív jobboldali párt, és nyilván a népszerűségeknek nem kedvez, hogy alapvetően azért a román választók konzervatívak. Tehát most hadd ne soroljam, hogy, hogy láttad különben pont a az Elena Lasconi visszaléptetése is azt bizonyítja, hogy azért az USZER-é ragaszkodik néhány elfhez, ami nagyon dicséretes, de elriasztja a konzervatív választókat. Tehát én főleg ezzel magyaráznám a sok-sok amatőrizmuson túl persze, ami az USZER-ében tapasztalható, hogy a nézeteik túlságosan progresszívak, ugye a hagyományos családhoz, az egyházhoz, vallásukhoz ragaszkodó románoknak. Tehát ennyit az USZER-éről. Az AUR egy teljesen más jelenség, ami nagyban amiben jelentősen eltér az USZER-től, az nyilván maga a harcmodor, a politizálási stílus, az erő felmutatása. Interjúztam még a 2020-as választások után Horváth István szociológussal, akit nagyon tisztelek, és ő egyrészt a nacionalizmusok kutatója is, meg az etnikum közé viszonyok pontos ismerője. Ő az AUR felfutását azzal magyarázta, hogy az emberek megunták azokat a típusú politikusokat, akik folyamatosan kifogásokat keresnek, amikor meg kell oldani egy problémát, akár jogi kifogásokat, hogy gyerekek nem lehet, mert törvény ellenes. Ez az AUR-nak, vagy az AUR típusú populista pártoknak, szélsőséges pártoknak ez nem jelent problémát. Nincsenek kifogások, megoldjuk. Szavazzatok meg minket, és megoldjuk. Átrajzoljuk Románia közigazgatását, csak szavazzatok meg minket. Meg fogjuk oldani. És mindezt harsányan, és mondom, nagy erővel, akár agresszivitással, nem csak verbális, hanem fizikai agresszivitással is fizikai agresszivitással jutatják el üzeneteiket a választókhoz. Most eszembe jutnak azok a parlamenti dulakodások, amiknek Giorgio Simeone volt a főszereplője. De ne felejtsük el, még van egy, és ez most kimondott a Diana Sosankőhoz kapcsolódik, és ami a sikerének egyik kulcsa lehet. Ukrajnában több mint két éve háború van, több mint két éve, lassan három éve. Vezető politikusok ugye következetesen Ukrajna mellé álltak ebben az ügyben, de azért, ha megnézzük a közvéleménykutatásokat, van egy olyan réteg, amelyik úgymond az orosz barát, vagy minimum narratívát vallja magáinak, nem nézi jó szemmel, hogy mennyi pénzt önt az Európai Unió Ukrajnában, nem nézi jó szemmel azt, hogy mennyi pénzzel támogatja a román állam az ukrajnai menekülteket, és ezekkel rezonál, ezekkel a választókkal, vagy nézeteivel rezonál mindaz, amit Diana Sosankőhöz mondta. Diana Sosankőhöz jóval túllépett Giorgio Simeone radikalizmusán. Lehet, hogy az is az egyik oka a sikerének, hogy egy esetben akár csalódást is okozhatott az a törekvése az AUR-nak, hogy kormányképes párként mutassák fel magukat, és próbálták visszafogni a különböző kirohanásaikból, próbálták elfogadtatni magukat például az európai konzervatívoknál. Ezzel magyarázható a Izrael bukaresti nagykövetével való találkozója Giorgio Simeonnak a nyáron például, hogy az antiszemitizmus bélyegétől, vagy vágyától, mert ez nem bélyeg, hanem megalapozott vádtól szabaduljon, és sorolhatnánk. Tehát azok a választók is, akik számára túl moderátnak tűnik a mostani AUR, azok is sosak felé fordulnak, és mondom, van ott egy jelentős tartalék, azok az emberek, nyilván a tájékozatlanabb réteg, az összeesküvés elméletek hívői, akik titokban tisztelik Putyint és az autokrata vezetőket, mert rendet tudnak tartani egy országban. Na, őket is meg tudja szólítani. Sosak, és ez most mondom a jelenlegi nemzetközi kontextusban, ez különösen veszélyes és kínos, hogyha ezek a nézetek terjengenek. De hadd megyek hozzá valamit, amit szerintem nem létezik, hogy te ne figyeltél volna meg. Az RMDSZ ugye teljesen joggal állapította meg, hogy a szélsőséges pártok előretörése veszélyes Romániára.
Ját Kelemen Hunor RMDSZ elnök azon a találkozón, kolozsvári beszélgetésen, amit te itt már példaként említettél, azon, ha jól emlékszem, azt is elmondta, hogy nagy esély van arra, hogy Giorgi Simion ott legyen az államfőválasztások második fordulójában, ne adj Isten, győztesként kerüljen ki abból.
Igen, meg azt is megfogalmazta, hogy Giorgi Simion az első számú ellenség az RMDSZ-nek, és nem ellenfele, hanem ellensége. Na most engedd meg, hogy azt azért megjegyezzem, hogy ez most már tulajdonképpen ez a választási kampány része az RMDSZ részéről. Körvonalazódik, hogy legalábbis most az EP választások előtt pont ez lesz a fő üzenet, hogy emberek, szedjétek össze magatokat, szavazzatok az RMDSZ-re, mert ordas erők törnek ránk, amiben mondom, nagyon sok igazság is van. De az a megjegyzés az RMDSZ elnökének, hogy esélyes megnyerni az elnökválasztásokat, Giorgi Simion, ez szerintem szintén csak inkább egy kampányfogás, nem, nincs ennek realitása. Ha már arról van szó, a felmérések azért teljesen más mutatnak. Azt mutatják például, hogy Diana Sosalkában mára éppen az általad idézett INSZKO felmérés egyik része erre is vonatkozott, a bizalmi indexe Diana Sosalkának nagyobb, mint a Giorgi Simioné. Az ismertsége is nagyobb. Azt hiszem, hogy Diana Sosalk ismertsége sorrendben a harmadik, Johannis, és nem is tudom, ki volt a második, és Gabriela Féria után volt bukaresti főpolgármester után, Diana Sosalka az a politikus, akiről a legtöbb ember hallott.
Hát most az INSZKOP-nak a felmérése, amelyik kitér erre, hogy hogyan viszonyulunk a közéleti szereplőkhöz, kik a legismertebbek, abból az derül ki, hogy Gabriela Firea tehát Klaus Johannis államfő a második, Gabriela Firea a harmadik, Diana Sosalka, Emil Bok, Mircea Joanu és Marcel Ciolacu.
Igen, és az elnök is van. Ja, igen, az ismertség, és akkor van ez most az ismertség volt.
Igen, és van a bizalmi, van a bizalom, és abban az van, hogy tehát ott Mircea Joanu az, aki vezeti a rangsort 36,3%-kal, őt követi Laura Codruța Kövesi 34,3%-mal, Emil Bok, Marcel Ciolacu, és utána következik Diana Sosák 22,7%-kal, Gabriela Firea és Giorgi Simion 20,7%-kal, és csak ezután Nicolae Ciucă, és csak ezután Klaus Johannis államfő 16,2%-del.
Pontosan. Tehát ez még nem az elnökválasztási esélyeit mutatja föltétlenül Diana Sosákának, de azt igen, hogy minden feltétel megvan ahhoz, jelen pillanatban legalábbis, hogy nagyobbat fusson Giorgi Simionnál is az elnökválasztáson.
Na de
azért, és még annyit azért a Diana Sosalka-féle pártról, én megnéztem a Facebook oldalukat, vannak már megyei szervezetei, de hát azért könyörgöm, ez végül is még mindig egy egyszemélyes párt. Tehát ez a szenátor hordja a vállán ezt az alakulatot, teljesen rá összpontosul, vagy minden reflektorfény őt világítja meg, tehát nem, ami nyilván hosszú távon szerintem nem fogja tudni végigcsinálni. Tehát nem biztos, hogy olyan nagy növekedési tartalékai vannak. Én csak azt mondom, hogy jelenleg tényleg most úgy roppant be Diana Sosalka a politikai életbe, mint annak idején az AU-t. Na de oda akarok kiukadni, hogy Sosalka kapcsán megjegyeztem, hogy ezt a... Tehát ő ugye az orosz nagykövetség rendszeres vendége, az orosz sajtóban ócsárolja az EU-t, amiért támogatják Ukrajnát. Ő az, aki törvénytervezetet nyújtott be a parlamentbe a Románia Ukrajnával szembeni területi követeléseiről. Na most ezzel egy gond van LMDS, hogy az erdélyi magyar közösség szempontjából, hogy ismétlem, a felmérések is mutatják, hogy a magyarországi közmédia hatására az erdélyi magyarok jelentős része is relativizálja mindazt, ami, és most óvatosan fogalmazok, relativizálja mindazt, ami Ukrajnában történik, inkább orosz, mint ukrán barát. Másfelől maga sosak állítja, de nyilván az igazság tartalmát kétségbe lehet vonni, mert ő mondja, most a napokban nyilatkozta egy tévéműsorban, egy interjúban, hogy amikor a szenátusban arról szavaztak, hogy Románia vegyen fel egy állítólagos 600 millió eurós hitelt, hogy legyen miből támogatni az ukrajnai menekülteket, tehát a Romániában menekült ukrajnákat, akkor ő ezt hevesen ellenezte, felszólalt, hogy most, amikor a nyugdíjakra nincs pénz, akkor miért az ukránokra veszünk fel kölcsönöket, és ki fogja ezeket visszafizetni. És azt állítja sosak, hogy amikor ezek a szavak elhangzottak ugye a szószékről, mármint elmondta ezeket a szószékről, akkor nagyon sokan megtapsolták az erkélyén, az ülésterem erkélyén ülők közül. Az erkély a parlamenti képviselők, a szenátorok meghívottainak, meg a sajtónak van fenntartva, és állítólag volt ott egy népes székelykeresztúri delegáció, tehát székelyföldi magyar emberek, akik valószínűleg az LMDS, valamelyik LMDS-es politikus meghívására voltak ott, akik lelkesen megtapsolták Diana Sosoak szavait. Tehát ez az egyik, az AU-ral kapcsolatban ugye közismert, hogy Giorgia Simeon nagyon sok szempontból példaképének tekinti Orbán Viktor magyar miniszterelnököt. Például az idei Orbán Viktor idei tusványosi beszédét is dicsérte. Tehát, hogy ott nagyon is nagy igazságok hangzottak el most itt a migráció ellenes kijelentéseire gondolok elsősorban Orbán Viktornak, hogy elmondta, hogy gyakorlatilag a Fidesz és az AOR ideológiája azonos. Tehát ugyanazok a célkitűzései, térjen vissza Európa a keresztény gyökerekhez, a hagyományos család, a hazaszeretet, patriotizmus, és amiben ugye az a kulcs szó, ami összeköti ezt a két pártot, az a szuverenitás védelem, ami ugye újabban a Fidesznek valószínűleg az EP választási kampányra is előkészített eszköze. És akkor, ha most az LMDS ellenségnek állítja be Giorgia Simeon és Diana Sosoak teljesen normálisan, vagy kampányreflexből, de a lényeg az, hogy van ennek egy alapja. Nem biztos, hogy ez annyira meggyőző lesz azoknak a székelyföldi magyaroknak, vagy erdélyi magyaroknak, akik képesek megtapsolni Giorgia Simeont és Diana Sosoakot, és akik ugye szimpatizálnak Giorgia Simeonnal, mert hát aki Orbán Viktort modellnek tekinti, az rossz ember nem lehet. Szóval itt egy egészen bonyolult, mondhatni pervers, én azt tenni jobb kifejezést nem tudok erre, mint az, hogy pervers helyzet alakult ki. Több okból is, ami beleravírozta magát az RMDF, amiatt, hogy ugye az erdélyi magyar közösség attitűdjei olyanok, amilyenek.
Jó, de hát azt nem tagadhatjuk, hogy azok az eszmék, amiket ezek a pártok, illetve egy személyben, az egy személyes párt élén Diana Sosoaka is népszerűsít, azok egyáltalán nem válnak hasznunkra, tehát az erdélyi magyarságnak az egyáltalán nem lesz jó.
Azt meg pláne nem állítom, én csak szugerálni akartam, hogy milyen problémákat vett fel ez a kampányban az RMD számára, de ezt például nem állítom, hogy van évkézzel magyar ember, aki megszavazná Simeont vagy Sosoak. Tehát itt azért odáig nem mennék el, csak azt mondanám, hogy hatástalanítja részben az RMDS üzeneteit ez a választói attitűd. Persze, hogy nem jó. Tehát ezek az ultraradikális és szélsőséges megnyilvánulások nem hogy magyar ellenesek, az egy dolog. Demokrácia ellenesek. Tehát tényleg a társadalom széthullásához vezetne, ha ilyen típusú erők jutnának hatalomra, könyörgöm, tehát senki se állítja, hogy ez jó.
Zárásként beszéljünk arról röviden, hogy hogyan kell szemlélnünk a Szociáldemokrata párt és a Nemzeti Liberális párt egymásnak feszülését, vagy fordítva a Nemzeti Liberális párt Szociáldemokrata pártnak feszülését. Itt legutóbb Ráres Bogdán volt az, aki neki ment forma a szociáldemokratáknak. Ez a saját választóiknak szól, vagy pedig tényleg van valamiféle feszültség a kormánypártok között?
Azt hiszem, ebben az adásban pont beszéltünk már arról, hogy amióta a Nemzeti Liberális Párt úgy döntött, hogy önállóan vág neki a jövő évi választásoknak, mert ugye felmerült a koalíció szociáldemokratákkal, óhatatlanul eddig is nyilván politikai vetétársak voltak, de hát most óhatatlanul sokkal kiélezettebb lesz ez a versenyhelyzet, politikai versenyhelyzet, számítani lehet arra, hogy nőnek a feszültségek a koalícióban, mindegyik, mindkét fél a választóinak szeretne erőt felmutatni, és lesznek kocsanások, és csak akkor is csak azt mondtam, hogy ez viszont a kormányzás hatékonyságának kárára mehet. De, és itt jön egy nagy de, én ennek ellenére, hogy tényleg vetétársak, nem látom azt annak a kockázatát a koalíció szempontjából, hogy ezek a feszültségek olyan nagyra nőnek, hogy szakításhoz vezetnének. Emlékezzük, az utolsó komolyabb vita a két párt között a deficit csökkentő csomag elfogadása előtt volt, amikor a liberálisok ragaszkodtak ahhoz, hogy minél kevésbé érintsék ezek az intézkedések a vállalkozói szférát, ugye, akik állítólag a szavazóikat jelentik, és jobban kellene karcsúsítani, vagy lefaragni a költségvetési kiadásokból. Tehát volt egy ilyen elvi vita, amiben voltak ilyen elég durva kirohanásos mellékzöngék is, de ez elcsitult. Ez elcsitult, az utolsó durvább kirohanása Ráres Bogdánnak is pont a jövő évi esetleges újabb adóemelések kapcsán volt, akkor hangzott el, vagy írt a Facebookon Ráres Bogdán, ez több mint egy hónapja volt, de körülbelül egy hónapja, hogy a PSZD nem változott, a gényeiben van a civil társadalom iránti gyűlölet, felidézte Joni Lieszkúnak a megnyilvánulásait, stb. De mi a lényeg, hogy tulajdonképpen ez végül is visszhangtalan maradt olyan szempontból, hogy egyrészt a legfelső, a pártvezető és a Penélé pártvezetősége, ha nem is határolódott el tőle, de nem tonfolt rá, nem tartotta relevánsnak Bogdán Ráres véleményét, és én is úgy gondolom, hogy nem. Ő egy megmondó ember, liberálisoknak megmondó embere, lehet egyfajta szelep, ami még jól is jön a liberálisoknak, hogy van egy ilyen néha bohótszerűen megnyilvánuló politikusok, aki mindenfélét elmond rosszat a PSZD-ről, ezzel egy kicsit tartja a lelket a liberálisok választóiban, de komolyabb konfliktus nincs. Ami de kapcsán lehetne még idén újabb konfliktus, az a költségvetés tervezete, ami ugye elvileg 10 nap múlva a parlamentbe kerül, de az eddigi hírek szerint a pénzügyminiszter, aki egyébként liberális, megígérte a Penélének, hogy nem lesznek adóemelések jövőre, újabbak, mert ugye a deficit csökkentő intézkedések között van egy csomó adóemelés is, és adókedvezmény kivezetés is. És ezzel szerintem hát kihúzták a penélések méregfogát, hogyha az adókhoz nem nyúl a kormány a jövő évben, akkor legalábbis idén erről biztos nem lesz vita. Most a költségvetésre gondolok. Tehát nem, én most rövid távon semmiképpen nem érzékelek nem érzékelem jelét annak, hogy fennállna a koalíció szakadásának veszélye.
Utolsó kérdésként, Péter, jósolnál azt illetően, hogy ki lesz az államfőválasztásoknak a legnagyobb arca a Szociáldemokrata pártban? Már csak azért is, mert minden felmérés Mircea Joanet hozza ki illetve Laura Kodruce kövessít. Mircea Joanne volt az, aki hát belebegtette azt, hogy ő függetlenként indulna, és Marcel Colacu volt az, aki azt mondta, hogy ne jöjjön itt most a NATO főtitkár helyettese, holmi 92-es, 96-os trükkökkel is itt beadja a független mesét nekünk, és egyébként is Romániában független államfőjelölt nem fog államfőválasztást nyerni.
Most én az utolsó mondattal gyorsan annyit reagálnék, hogy pont az INSZKOP-nak volt egy felmérés, amely szerint Románia kétharmada igenis támogatna egy független jelöltet, de a kérdésedre válaszolva én teljesen elképzelhetőnek tartom, hogyha Mircea Joanne támogatottsága kitart, és egyelőre nem úgy tűnik, hogy veszítene a támogatottságából, akkor Marcel Colacu, a PSD kénytelen lesz megtenni egy nagyon-nagyon keserű lépést, de még mindig kisebb arcfestéssel járna, mint ha nem tenné meg. Megkörnyékezik Joannet, és őt indítják, nem függetlenként fog indulni, hanem a PSD jelöltjeként. Én ezt megkockáztatom, ezt a jóslatot, mert Mircea Joannéval szemben Marcel Colacu veszítene, hogyha ők ketten jutnának be a második fordulóban. Tehát egy ilyen kudarcot, szerintem Mircea Colacu, hogy személyes kudarcot, mert eléggé szerintem elég nyilvánvaló, hogy államfői ambíciói vannak, tehát ez egyértelmű, még hogyha ezt nem is erősítette meg.
Azt mondta, hogy ő soha nem vetette el ennek a lehetőségét, hogy ő államfőjelölt legyen esetleg.
Élesedni fog majd a helyzet, különösen az EP választások után. Meglátjuk, hogy akkor a szociáldemokrata párt milyen eredményeket ér el. Ha gyengéket, akkor egyrészt Colacu széke is izogni fog, tehát gyengíti a hatalmát. Mondom, én egyáltalán nem merem kizárni, hogy tekintve a Mircea Joanne támogatottságát, és azt, hogy valamikor a párt elnöke volt, kétszer is kirúgták, ez most mellékes. Tényleg vannak kínos momentumai Mircea Joanne múltjának, de a felmérések, nyilván nem a felméréseket kell megnyerni, ez egy ilyen axióma, vagy közhely, politikusi közhely, de minden jel arra mutat, hogy Joanne mindenképpen főszereplője lesz a jövő évi választásoknak, ezt a helyzetet a PSD-nek valamilyen formában kezelni kell, és még mindig ez a legelegánsabb megoldás, hogy kifogod a szelet a vitorláiból olyan szempontból, hogy felkened a saját jelöltednek, és az ő győzelmét a párt győzelmeként könyveled el, és Marcel Colacu végül is folyamatosan csak ennyit mondott, hogy 20 év után itt az ideje, hogy egy baloldali érzelmi államfője legyen az országnak. Erre most jelen pillanatban mindenképpen Joanne a legesélyes.
Annál is inkább, mert egy fél éjszakát volt már Románia államfője, hogy zárjuk viccesen a beszélgetésünket. Cseke Péter, a Transtelex főmunkatársa. Köszönöm, hogy itt voltál és válaszoltál a kérdéseimre.
További szép estét kívánok a hallgatók.